Hát kérem szépen, ez itt egy kötött fogás extra, csak nem abban a módon, ahogy az a kis közönségünk hozzászokott, mert hogy azt hiszem, hogy én vagyok itt egyedül ilyen alapító agy, de ez még lehet, hogy jót is fog tenni a műsornak. Szóval, Horn Gábor, Erkis Kornélia,
jó estét kívánok,
Reinhardt János,
adj Isten,
és Nagy Attila Tibor.
Fogadj Isten!
Kornéliát kellett volna először, csak már úgy megszoktam ezt a régit, hogy így menjünk sorba, meg megzavart azt, hogy azt akartam mondani, hogy Csintalan Sándor szerepében Horn Gábor, de ezt a rossz viccet inkább nem is ütöttem el,
úgyhogy... Nem, rossz, szívesen. Nem tudok olyan jó lenni, mint a Sándor, de...
Hát legalább akkor legyen olyan hangos, hogy
valami... Igyekszem.
Úgy kell csinálni, hogy így mondasz valamit, én teljesen ilyen átlagos hangon, és a mondat felénél abszolút értelmetlenül elkezdesz üvölteni, mert azt nagyon szereti a hangmérnök.
Jó, kipróbáljuk, jó?
Nos, beszéljünk egy kicsit a szociális törvény módosításáról. Nagyon sokat beszéltünk már róla, de azt hiszem, hogy ez egy olyan törvényalkotói aktus volt, amiről nem lehet eleget beszélni. És hát volt itt egy tiltakozó akció is. Hát erről is beszélhetünk, hogy mit gondolunk, jó-e, rossz-e, vagy mint, hogy mennyien voltak. Egyáltalán érdekel ez valakit, és miért, ha nem, akkor miért nem. Ugye az történt, hogy 38 szociális szervezet munkatársa szervezett hullazsákos demonstrációt a Kossuth térre, ugye a parlament elé, miközben bent zajlott a törvénymódosításnak a vitája. Méghozzá azért hullazsákos demonstrációt, mert hogy a Párbeszéd találta ki azt a, hát mondjuk úgy, hogy gúnynevet, hogy ez itt a Lex megdög lesz. Amiben az van benne, amiről, mint mondtam, már sokat beszéltünk, hogy az állam az fogta és az utolsó helyre rakta magát ebben a szociális gondoskodási láncban, és hát elég komoly terheket ró, legalábbis papíron a családtagokra. Na most én azon gondolkodtam itt közben, hogy miért nincs ebből se, mint általában semmiből se ilyen össznépi felháborodás, hogy egyáltalán az a réteg, akit ez súlyosan érinthet, tudnak róla, hogy mi történt velük, hogy mi történik a fejük fölött?
Hát, a bátorságom magamhoz ragadni, a szót rövid leszek. Én azt hiszem, hogy ez egy minőségi performance volt, tehát azoknak, akik kitalálták, innen is gratulálnék a helyről, ugyanis kifejező volt és látványos. Amire a kérdése céloz, az pedig szerintem azért tragikus, mert akiket érint, azok elsőbb többségükben nem tudnak elmenni a Kossuth térig tiltakozni, tehát helyettük a magyar társadalom szolidáris felének kellene tiltakoznia ezzel ellen, és hát szomorú, hogy ezzel nem lehet tömegeket megmozgatni. Azzal tudom kiegészíteni, hogy az úgynevezett Ahang nevű ilyen portálon, ahol tiltakozó petíciókat szoktak megfogalmazni, ott jelent meg erről mégpedig, vagy 2 tucat, vagy 3 tucat szervezet nevében tiltakozó petíció alá lehet írni, bárki a neten alá tudja írni, de hát ez közel sem olyan látványos, mint ha kimentek volna tömegek. Én szerintem ez borzasztó rátlelet a mai magyar társadalomnak a szolidaritására, a való képességéről.
Bocsánat, én szerintem az a borzasztó látlet, ami 12 éve történik, hogy ténylegesen magára vannak hagyva az emberek. Tehát a magyar társadalom alsó egyharmadáról levette a Fidesz a kezét lényegében 2010 óta. Ennek különböző szintjei, elemei voltak, és ez tulajdonképpen ennek a folytatása a jogi értelemben. Tehát miközben, ha nézzük a szavazó bázisokat, akkor egyre erősödik a szegényebb csoportokban a Fidesz támogatottsága. Ekközben azt látjuk, hogy a szegényebb csoportok kaptak a legkevesebbet ettől a jelenlegi rezsimtől. A felső középosztály vagyon a legjobban megbecsülve, most nem veszek a legtetejéről, mert az olyan kevés, hogy ott mindegy. És a legkevésbé ez a legalsó réteg, ugye jellemző módon mondjuk miközben a rezsicsökkentés nevű össznépi nagy átverés ugye elérte mindazokat, akik mondjuk gázzal, elektromos árammal, korszerű technológiával fűtenek, akik mondjuk szeméttel vagy az erdőben összeszedett gajakkal fűtöttek, azokat egyáltalán nem érte el ez a fajta rezsicsökkentés nevű valami. És sorolhatom tovább a példákat, mondjuk a legszegényebb nyugdíjasoknak a folyamatos háttérbeszorítása, kiszorítása rendszerből, akik súlyos vesztesei ennek az elmúlt 12 évnek, ami egyébként gazdaságilag nem volt egy rossz időszaka a magyar, nem csak a Magyarországnak, hanem egyébként az egész régiónak, vagy Európának. Tehát azt gondolom, hogy ez a szemérmetlenül álságos, fideszes politika tulajdonképpen tette egy vesszőt az eddigi történetre ezzel a törvénymódosítással, helyére tette, azt írta le egy törvényben, ami van. És arra, hogy ez a reakció erre, arra meg azt tudom mondani, hogy tényleg az van, hogy a magyar társadalom immunissá vált ezekre a rendszerekre, mert hívő tagozatok jöttek létre, van egy 3 milliós hívő tagozat, akik azt gondolják, hogy talán erről is Brüsszel tehet, hogy az állam már nem gondoskodik a legszegényebbekről, és van egy másik 2 milliós hívő tagozat, aki azt gondolja, hogy Orbán tehet mindenről, és a többiek pedig döbbenten nézik, hogy mi folyik itt, de ez a 2 millió, van olyan kérdés, amire megmozdul, mert azért a pedagógus ügyben, amióta diákok is jelen vannak, van mozgás, de azért, hogy mondjam, szemléli a dolgokat, és abban egyetértek veled, hogy azért az egy ügyes húzás a kommunikációs szempontból nézve ezt a dolgot, ez a hullazsák, elég rémisztő a történet, de mégis azt gondolom, hogy beszélünk róla, és nem csak mi, hanem sokan. Tehát ha már nem tudunk nagyon sok embert megmozgatni, akkor ha valakik erre vállalkoznak, erre a borzasztó nehéz helyzetre, bele se tudok gondolni, milyen vacak lehet november végén belebújni egy ilyen hullazsákba, egyébként bármikor a parlament előtt, tehát ez egy borzasztó nehéz helyzet, amit ezek létrehoztak, de egy jól felhívja a figyelmet arra, hogy mi folyik itt.
Hát az új középkor megteremtése folyik, tehát a grófi uradalmak és az uradalmi cselédek világa épül újra, drámai látni, ezzel Gáborral teljesen egyetértek, mindjárt abba hagyom, csak ehhez muszáj hozzátennem, hogy félelmetes látni azt, hogy milyen mélyen lakik a magyar társadalomban ez az uradalmi cseléd világ iránti igény. Ha belenézel a Puszták népébe, vagy a szociográfiai íróknak a műveibe, életre kelt. Döbbenetes azt látni, hogy van több millió olyan honfitársunk, egész települések, egész régiók, ahol az embereket egyáltalán nem zavarja a saját nyomoruk, mert cserében ettől a kormánytól kapnak egy minimális létbiztonságot, és azt hiszik, hogy ennyi a horizont. El sem tudják képzelni, hogy másképp is lehetne a világ. Én ezt nem ellened mondom, hanem azt megmagyarázandom, ezt kéne a magyar társadalomnak megérteni. Egyébként, ahogy a szociográfus írók 30-as években a pesti középosztálynak írták a műveiket, ma ugyanennek kellene megtörténni, hogy a pesti középosztály, vagy akit említett a felső középosztály réteg igazán a lelkében el legyen találva, hogy ez bizony az ő problémájuk, és hogy ezt nem lehetne így nézni karbatett vagy ölbetett kézzel.
Valóban feltűnő ez az érdektelenség és a szolidaritásnak ez a hiánya, ami számomra szintén megrázó, bár lehet, hogy valamivel kisebb probléma, hogy azokra az ellentmondásokra sem reagál az a társadalom, amik a kormányzati kommunikációban vannak. Tehát konkrétan nem tudom, hogy olvastátok-e a cikket, amit átküldött a szerkesztő ehhez a témához, de abban benne volt, hogy Fülöp Attila államtitkár ugye azt mondta, hogy ez a kommunizmus öröksége, hogy az állam kell gondoskodni az egyénről szociális válság helyzetében, és ezt a káros gyakorlatot fel kell számolni. Na most ehhez képest ugyanez az állam ugye a munka jövedelmeket a régió átlagához képest meglehetősen magas szinten adóztatja, tehát nem hagyja ezt a pénzt az embereknél, amiből ezt a fajta öngondoskodást meg tudnák ejteni, tehát ebből a szempontból is ellentmondásos abból a szempontból is, hogy nincsen meg az a polgári társadalom, gyakorlatilag az a széles középosztály, aki ezt meg tudná tenni. És egyébként ellentmondásos például abból a szempontból is, hogy van ez a jó állam jelentés, nem tudom, hogy ti ismeritek, ez a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen szokott készülni, 2019-ben volt utoljára, és ebben például kifejezetten leírják, hogy vannak ezek az irányzatok, amik az államtalanításra mennek, tehát hogy az erős államot gyengítsék, és alulról szerveződő közösségek intézzék el az állam feladatait, és hogy ez mennyire, mennyire káros gyakorlatilag. Tehát, hogy az ellenkezőjét, az erős államot propagálja ez a jelentés. Ezt pont a napokban olvastam teljesen más miatt, és egészen csodálatos volt számomra az ellentmondás, ami fennáll ezek
csak
között.
Ez a kettősség, mondjuk az a, szemben állítom azzal a 2011-12-ben ellopott 3,5 ezer milliárdos magánnyugdíjpénztárral, ami mondjuk az öngondoskodásnak
például
lehetett volna egy útja, mert lehet azt mondani, hogy mi egy polgári társadalmat építünk, kérem szépen, ahol mindenki gondoskodjon magán. De ennek az ellenkezőjét látjuk, nem a polgári társadalom épülését, hanem annak a leépítését látjuk. Tehát pont ezek az elemek, ez a borzasztó zavarossága ennek az egész ideológiai rendszernek, ami működik, mert pont ez a zavarosságban talál mindenki meg magának valamit, mert igazad van, amit mondasz, hogy van valamiféle létbiztonságosság az alsó szinteken is. Tehát azt kell mondanom, hogy akár a közmunkarendszer, ami egyébként nem egy fideszes találmány volt, én mindig nagyon utáltam, szeretném jelezni, de ugye hanem még valamikor 2009-ben került be a rendszerbe a közmunka, mint megoldás. Ugye eleve valamiféle picit kapaszkodót jelentett, aztán az, hogy tényleg a foglalkoztatási viszonyokban, aki akart dolgozni az elmúlt 11 néhány éven, tudott dolgozni. Ezek olyan elemek, amik jelenthették azt, hogy itt van valami pici kis kitörés, de ugyanakkor egész társadalmi csoportoknak számára ez nem adatik meg a valódi kitörés, hanem a hit adatik meg, az adatik meg, hogy van valaki, aki gondoskodik rólam. Tehát amiközben az állam kivonul, az állam azt mondja, hogy én itt vagyok és gondoskodom róla.
Miközben ugye, mint mondtam, beszedi ezeket a pénzeket, és hát vagy nyújt ezért cserébe szolgáltatást, vagy nem. Ugye elég magas adókat fizetünk, egy rekordmagas áfát fizetünk európai összehasonlításban, ezt minden vásárlásunk után befizetjük, és pedig a szolgáltatás pedig mégsem jön. Tehát akkor én azt gondolom, hogy két út van, vagy az van, hogy nem vonja el az állam ezeket a jövedelmeket, és azt mondja, hogy gondoskodjatok magatokról, vagy azt, hogy elvonja, de akkor viszont szolgáltatásokat nyújt. Hát itt, mintha egyik se lenne, vagy mindkettő.
Na, mind a kettőből a rosszabb.
Igen. Tehát, hogy egy rossz kombináció.
Elvon, de nem gondoskodik.
És most már ki is mondja gyakorlatilag, hogy például a szociális válsághelyzetben már nem szolgáltatok.
Mi magyarok nem igazán szeretjük egymást, amikor ismeretlen magyarokról van szó.
Ti magyarok. Én például mi magyarok szeretjük egymást.
Nem,
szerintem
valójában nem. Tehát, hogyha...
Tibor kicsit sarkosabban fogalmazta meg a szolidaritás.
Nem, én arra gondolok, hogy a Tárkinak 2012-ben vagy 2013-ban volt egy kutatása, amelyben többek között megkérdezték a lakosságot reprezentatív minta alapján, hogy mennyire bíznak meg a magyarok egy másik ismeretlen magyarban. Kik bíznak benne a legjobban? És az jött ki, hogy mi alapvetően a családtagjainkban, a barátainkban bízunk meg, ami mondjuk persze érthető, de az ismeretlen emberekkel szemben már jóval, de jóval tartózkodóbbak vagyunk.
Mint az európai átlag.
Igen. Például nekem volt olyan ismerősöm, aki Angliában dolgozott, és azt mondta a tapasztalatai alapján, hogy jaj, csak ottani magyarra ne hozzon össze a sors, mert rémtörténetek vannak, hogy a magyarok hogy várják át egymást. Na most ez úgy jön ide, tehát ez a szociális törvény megszavazásához, hogy a Fidesz túlzottan nem kockáztatott sokat. A Fidesz jól tudja, hogy a magyar társadalom tagjai általában véve nem szeretik túlzottan egymást. Hát a haza magasban, formában persze lehet, hogy igen, a jobboldali közösség, de amikor ismeretlen embereket kéne megtámogatni, megsegíteni, na hát abban már kevésbé. És a Fidesz tudta, hogy a szociális törvény módosításával túl sok szavazatot nem fog emiatt veszíteni, és látjuk, hogy egyelőre drámai visszaesés nincsen. Ráadásul azért a Fidesz többség valamennyit enyhített az eredeti szövegben, mert a módosításnak a módosításában már alapvetően a polgári törvénykönyvnek a rokonokra vonatkozó részét tették bele, tehát már nem tűnik annyira szörnyűnek a szöveg, mint eredetileg. És ráadásul hát sokan úgy vannak vele, hogy majd megoldjuk valahogy, vagy majd az állam úgyis segít választások előtt. Láthattuk azt a 13. havi nyugdíjnál, vagy például korábban a közmunka bérnek a választások előtti megemelésénél, hogy azért a szegényebb rétegek számíthatnak rendkívüli juttatásra, akár a választások előtt. És bizony itt Gáborhoz kapcsolódnék még, hogy a választások eredményei is azt mutatják, hogy a Fidesz támogatottsága 2018-ban és 2022-ben is meglehetősen magas volt azokban a választókerületekben, amelyekben szociológiailag a szegényebb rétegek helyezkednek el. És hát a szolidaritás tehát alacsony foka abban is megnyilvánul, hogy más csoportok, más foglalkozási csoportok részéről nem mentek kitüntetni a parlament elé, de a tanárokhoz sem csatlakoztak tömegével a nővérek, az orvosok, amikor meg ők tüntettek, akkor meg hozzájuk nem csatlakoztak tömegével a tanárok, vagy a bányászok már, akik még megmaradtak belőlük. Tehát látszik az, hogy nincs igazán olyan vezér, olyan nagy vezélő testület, amelyik a vélt vagy valós sérelmet szenvedett csoportokat így igazából össze tudná fogni.
De azért hát az ellenzék hiánya egyébként.
De nem csak az ellenzék, szegény ellenzéket, azért az is van, hogy nincsenek ennek a szervezetei meg. Tehát mondjuk az, hogy a magyar szakszervezeti mozgalom úgy, ahogy van leépült, azért ha a nyugati világban nézzük, a nyugati polgári demokráciákban, ott ma is még ugyan jó vagy gyengébbek a szakszervezetek, mint a 70-es években, de vannak. Az amerikai Egyesült Államokban is azért egész más, mint mondjuk a 60-as, 70-es, 80-as évek elején, de vannak. Magyarországon, ha látjuk ezt mondjuk a tanároknál, ezt a két tanárszakszervezetnek a bénázását, a támogatás hiányát mögöttük, hogy akkor azért látszik, hogy igazából hiányoznak, ahol hiányoznak, és akkor nem mindig szegény ellenzéket bántjuk, hogy, és itt most nem bántok senkit, hanem a magyar, és ebben igazad van, hogy leépültek, nem biztos, hogy mi magyarok utáljuk jobban egymást, mint mások, nem ismerek ilyen statisztikákat. Az egy érdekes eleme ennek egy kis zárójellel, hogy míg azok, ahol most a Fidesz a legerősebb, mindenütt erős, hiszen látjuk, de a legerősebb azok ugye a Kelet-Magyarország szegény régiói, amik egyébként jellemzően MSZP-s, tehát baloldali támogatottsági területek voltak, Borsod, a Békés-megye, tehát azok a területek... Igen, de ott mindig is erős volt, tehát azért mondom, hogy mert az a polgár, ott mindig erős volt. De ezek, amik tulajdonképpen baloldali elkötelezettségi területek voltak, mert azért, mert a késő kádári nosztalgia, ami működtette őket, tehát azt gondolták az emberek, hogy ha ti jöttök, akkor az nekünk ugyanolyan lesz, hogy valaki majd úgyis megoldja a problémákat. És most is ez van, hogy ezek és nem veszik észre, hogy közben ennek az ellenkezője folyik. Tehát folyik egy politikai közösségépítés arra, hogy mi együtt vagyunk, segítünk egymásnak, ott vagyunk mellettek, itt van Orbán, aki megoldja a problémáidat, megment a háborútól, megment Brüsszeltől, megment a Sorostól, megment a menekültektől. Ezek az emberek, akikről beszélünk, nem tudják, ki az a Soros György, nem tudják, hol van Brüsszel, nem tudják, hogy az egy bomba vagy egy szaloncukor, amit látnak, mert szerencsére bombát viszonylag keveset látott, az már az én korosztályom is, nem beszélve a fiatalabbokról. Ugye ez egy második világháborús amerikai bomba, amit látnak. Látunk ezeken a képeken egyéb iránt, nem, nyilván ez véletlen, nem, remélem nem tudatos annak, akit csinálták. De mégis valahogy bedőlnek ennek az ígéretnek, tehát ez a kettőség, amit te is mondod, hogy épül egy olyan állami arculat, ahol megold mindent a Orbán Viktor, mert egy személyben tulajdonképpen, és épül alatt egy másik világ, ahol mi nem akarjuk megoldani a problémáit.
Az a kérdés, hogy egy arculat meddig fedheti le a valóságot?
Sokáig,
különösen, hogyha függőségi rendszerről beszélünk. Tehát a NER-nek egy megkülönböztető, ismertető jele a 2010 előtti liberális demokráciához képest, hogy nagyon erősen épít a függőségi rendszerre, tehát visszatérve a vidékre, ott, ahol jóval kevesebb a munkalehetőség, alig van gyár vagy működő privát cég, hát természetszerűleg a kormányhivatalnak, vagy a járási hivatalnak, vagy a polgármesteri hivatalnak jobban kiszolgáltatottak az ottani emberek, különösen abban az esetben, hogyha a végzettségük viszonylag alacsony, és azért a szegényebb rétegeknél gyakran előfordul, hogy bizony még az érettség is nincs meg.
Tudatosan vigyáznak rá, hogy nehogy véletlenül magas képzettséget
szerezzenek. És akkor itt jön be az oktatásnak a kérdése, hogy lehet, hogy többen is mondják, hogy nem véletlenül nem emeli a mostani rendszer eléggé magasra az oktatást, viszont a függőségi hálózatnak a kiépítését nem Orbán Viktor találta fel, voltak már magyar elődei, meggyőződésem, hogy a miniszterelnök tanulmányozta elég alaposan a dualizmus korát, különösen Tisza Kálmán és Tisza Istvánnak a tevékenységét. Tisza Kálmán nagyon ügyes volt abban, hogy a főispáni rendszer segítségével, milyen ugye, ismerős ugye a vármegyei rendszer, a főispáni hálózaton keresztül egészen területi szintig, tehát a helyi területi szintig kiépítse a maga rendszerét és a maga függőségi hálózatát. A magyar történelem tapasztalata az, hogy ilyen függőségi rendszerrel, miután vékony a polgárság, tartós hatalmat lehet kialakítani több pártrendszer körülményei között is. Tehát nézzük meg, Tisza Kálmán 15 évig volt miniszterelnök folyamatosan, Orbán Viktor már több mint 12 éve miniszterelnök folyamatosan, és én azt gondolom, hogy az egyik ok, ennek az egyik oka az, hogy rájött arra, hogyha folyamatosan behárlózza maga függőségi rendszerével a társadalmat, akkor bizony tartós lehet a hatalma, és nem lesz akkora elsöprő erejű tiltakozás, hogyha például egy ilyen réteget ér el a törvénymódosítás, mint most a szociális törvénymódosítás.
Hát, milyen egyetértek, annyit ad tegyek hozzá, hogy ahhoz is egyébként, amit Gábor mondott, hogy nem a kádárizmusban van ennek a titka, ez sokkal mélyebb magyar gyökérzet. Megismétlem magam, az uradalmi cselédnek a... Viszont az uradalmi cseléd, aki arra volt kondicionálva nemzedékeken keresztül, hogy az összes problémáját megoldja az uradalom. Majd az uradalom épít cselédlakást, majd az uradalom eldönti mekkora a konvenció. Ha ügyesen csináljuk, akkor lehet kicsit sunyogni, ha ügyesek vagyunk, tudunk kicsit lopni az uradalomból. Szép csöndben el lehet itt lavírozni. Nem tanultak meg számolni, nem kezeltek pénzt nemzedékeken keresztül. Szoktak beszélni, hogy a magyarok a pénztől írtóznak, meg nem tudják a pénzügyi dolgokat. Ennek ez az oka. És a függőségi hálózat tulajdonképpen itt volt mélyen. Egyébként teljesen igazad van a Tiszákban, meg a többi, azt úgy fogalmazzák meg, ugye a történelemből úgy lehet elmondani, hogy a magyar parlamentarizmus mindig ugyanoda lyukadt ki, hogy egy párt elfoglalta az egész parlamentáris teret, mint a kis gömböt, megette, és egész a pusztulásig az maradt. Ez tulajdonképpen előre nézve azt látjuk, hogy az Orbán rezsimje az ugyanúgy a végpusztulásig tönkretette a magyar parlamentarizmust. Én ezt borzasztónak látom, de fenntartom, hogy egyszerűen ebből a rendszerből így nincs kilábalás. Az előbbi megjegyzésem az ellenzékre ezért vonatkozott, mert ők is be vannak ebbe tagolva.
Igen, csak szóval... egyetértünk, csak annyit ehhez, hogy a legnagyobb bűn az én szempontomból, aki egy liberális ember vagyok, nem a liberális demokrácia felszámolása, hanem a magyar polgárosodás felszámolása. Tehát Magyarországon közmegegyezés volt 1990-ben a rendszerváltás során, abban mindannyiunk, akik részt vettük a különböző szerepekben a politika csinálásában, hogy egy polgári kapitalista országot szeretnénk építeni. Ebben közmegegyezés volt az Antalék idején, a Horn idején, az Orbán kormány idején, aztán is sorolhatom tovább, nem nincs mások, nem hosszú a sor. Ezt a közmegegyezést rúgja fel Orbán szerintem nagyon tudatosan, pontosan arra, és azért szerintem legalább annyit tanult a késő kádári időszakból, mint Tiszáékból, mert azért ezek a fajta logikák, amiket látunk, beépülnek. Erre épült az a rendszer is, amiben én fölnőttem, hogy tudnélik, ez a kapcsolati háló, ami az önigazodást, az öncenzúrát, tehát nem kell kiépíteni, a klik intézetek vezetőinek meg se kell mondani. Akkor is ugyanazt a levelet írnák, ha nincs központi levél, mert ugyanúgy azt gondolják, hogy ők egy végrehajtó elemei a rendszernek. Az iskolai igazgató azért lett a miniszter által kinevezve, és nem a helyi közösség által kinevezve, mert ő akkor elszámolni a miniszter felé kell, és nem a helyi közösség felé. Nem ott a pedagógus közösség önállósága nem azért lehet elvéve, mert hogy hát szegény, hogy mi bajunk, hát hadd legyenek önálló, hanem azért, mert a függőségi viszonyt kellett kiépíteni, hogy ők tudják, hogy nekünk kell megfelelni, nem a családoknak, akik az iskolát választják, a szociális ellátórendszerben. Nem, az állam nem azért van, hogy a kereteket és az erőforrásokat oda helyezze, hanem megmondja, hogy ki a felelős. Tehát, hogy ez egy, a logika azért nagyon emlékeztet engem a kádári logikára, miközben értem, amit mondtok, hogy ennek egy régebbi időszakra visszatekintő eleme, nyilván a kádárik azért tudták sikeresen ezt 40 éven keresztül megvalósítani, mert valószínűleg Kádár is ráérzett arra, hogy itt van valami, így van. Tehát azt gondolom, hogy ez a polgári viszonyok felszámolás, az ebben való visszafordulás, amit nevezhetünk urambátyá világban, nevezhetünk az állam minden hatóságának, ahol megmondják helyettünk, ahol nem kell eldöntenünk. A magyar tanártársadalom nagy része meg van elégedve azzal, amiben van. Nem véletlen, hogy csak a tanár elitet látjuk az utcán. Sokkal több diák meg szülő van az utcán, mint a tanár, mert nekik jó az, hogy nem kell megmondani. Nem kell ezen gondolkodni, van egy központi tanterv, nem kell megcsinálni. És ugyanez igaz a többi, összes többi területen, most én azért beszélek az oktatásnál, ez a mániám, de egyébként minden máshol ez van. Az önkormányzatok világában. Nem kell, amikor a vármegye rendszer, hogy ott van egy erős központ, majd ők jól megmondják, ugye röhelyes a dolog, de nem háborodunk fel rajta, egy kicsit valakik ízélnek, hogy talán mégse kéne ilyen archaikusan visszanyúlni, de nem baj is, ugye most a magyar parlament a aranybulla, és ha valaki elővenné ezt az aranybullát, hogy az miről szól?
Aktualizálni.
Igen, hát ugye az maga a feudalizmus, tehát ugye azt mondani, hát erre született tudnélik. Annak a világ, most nem ér a magyar parlament, mondja a Gulyás miniszter, a finn NATO csatlakozásra, ami nagyon fontos dolog az aranybulla napjának elrendelés. Hát azért ez micsoda világ ez?
Bocsánat, azért az aranybullánál azért azt tegyük hozzá, hogy az pont arról is szól, hogy a király, az akkori király hatalmát próbálták valamennyire korlátozni, például a birtokadományozásnak a... Lehet, hogy a Fidesz ebben nem ment bele.
De most nincs király, de már visszafordulás meg a múlt.
Rosszabb, mint a király.
Akkor beszéljünk egy kicsit erről a visszafordulásra, meg múltról már, hogy sokan ezt úgy értelmezik, például a cseh miniszterelnök is, ugye meglehetős vihart kavart itt Orbán Viktor ruhatárának egy darabja, és nem arra jó kis öltönynadrágra gondolok, hanem a sál, igen. Ugye azt láttuk, hogy Dzsudzsák búcsúztatásakor a miniszterelnök úr egy nagy Magyarország mintás sálban jelent meg, és hát nekem ez egyébként fel se tűnt volna, de azért volt, akinek feltűnt, környező országban gyakorlatilag mindenhol, és hát most van ebből egy kis kavarodás, és nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy mit gondoltak erről, majd erről a sár történetről, mert olyan Pityánernek tűnik, de nem biztos, hogy az. Nem, a szlovák miniszterelnöknek itt most a V4-ek akcióját, ezt láttátok?
Igen, láttam, igen, úgy átadott egy Szlovákiát.
Nagyon régi
sárja. A szöveg olyan nyakába rakta, hogy látta, hogy már régi az a sárja.
Igen, és egy update-e.
Bocsánat, hogy azért ne felejtsük el azt, hogy ezek szerintem tudatos provokáció.
Persze.
Amikor Orbán megjelenik egy ilyen sában, akkor nem az van, neki nincs szerintem otthon ilyen sája. Sőt, azt is gondolom, ismerve személyesen Orbánt, hogy ő maga nem irredenta.
De meg kell
tenni az üzenetet a sajátjainak. Ugye van erre igény a magyar társadalom szélső jobboldali radikális részében, hogy kielégítse ezt.
Miért
a visegrádi négyeknek, az egyébként is megviselt visegrádi négyeknek a találkozója elé időzik ilyen.
Ez egy operett eseményen történt ez az egész. Kezdődik a világbajnokság egy Katar nevű országban. Itthon egy teljesen értékelhetetlen barátságos mérkőzésen 60 ezer ember van kín, teljesen nem is érti az ember, hogy mi a fenét keres ott. 60 ezer, ahol a miniszterelnök ebben a sávban megjelenik, ezek megrendezett történetek. Ezek arról szólnak, hogy én megüzenem nektek, majd megoldom, mert ugye azt mondom, hogy a sport az nem politika, ugye egyik mondat, a másik mondat, mert az Orbán a saját oldalára is kiteszi ezt a képet a szlovák miniszterelnökkel, és lesz még néhány gesztus, hogy ne arra, ő elmondta szerintem a ugyanilyen kerekasztal, ne hülyéskedjetek már nálunk. Tudjátok, ezek nem olyan súlyos dolgok.
Ez egy matric.
Valaki a nyakamba akasztotta, nem is az enyém volt. Tehát van megoldás erre is, és közben a saját közönség meg azt mondja, na itt van végre egy fasz a gyerek. Ez, még ezt is megcsinálja.
Hát nem vagyok ebben azért teljesen biztos, hogy ezt ennyivel el lehet intézni ezt a dolgot. Ugye a szlovák politikusoknak is vannak választóik, és azért azt tudjuk, hogy Szlovákia ez egy kimondottan paranoid ország sajnos abból a szempontból. Nekik egy ilyen úgynevezett győzelmi traumájuk van Trianonnal kapcsolatban, tehát hogy még most is öröklődik a félelem, hogy ezeket a területeket nem tudják megtartani. Tehát ott ez egy érzékeny kérdés szerintem a választók számára is, valamint nem tudom, tudom, hogy mit szóltak például Szerbiában, ahol ugye hosszú évek munkája során sikerült az Orbán kormányunknak egy fajta közeledést produkálni, és hát szerintem ott sem örülnek ennek, nekik is vannak választóik, nem tudom a szerbek ezt mennyire szívesen látják, hallják.
Szerbek mással vannak mostanában elfoglalva alapvetően, ez Orbán szerencséje, Koszovó kapcsán megint majdnem összetűzés robbant ki, a friss hír szerint úgy néz ki, hogy sikerült megállapodni a szerbeknek meg az a koszovói albánoknak a rendszámtábla kapcsán, csak most ez uralta a szerb nyilvánosságnak a figyelmét. Ami pedig Orbán Viktor esetleges irredenta voltát illeti, én elhiszem egyébként készséggel, hogy ő valójában nem akarja visszaállítani a régi nagy Magyarországot, illetve belátja azt, hogy ez nem lehetséges, hát Magyarország hadseregeit elfújja a szél. De hát, ha megnézzük Orbán Viktor egy-két Trianonnal kapcsolatos beszédét, volt pár évvel ezelőtt egy olyan beszéd, amely igen érdekesre sikerült, ma azt mondja, hogy most van a mi nemzedékünk, de majd ki tudja, hogy a következő második, harmadik nemzedékünk majd a jövőben Trianon kapcsán milyen teljesítményre lesz képes. Nem mondta ki, hogy majd esetleg visszaállítunk, vagy valamit helyrehozunk Trianon tragédiájából. Nagyon furcsán, homályosan fogalmazott a miniszterelnök. Tehát egy kicsit ezzel a sállal is fenntartja a szélsőjobboldali, radikálisabb érzelmi nemzeti szavazókban azt az érzetet, hogy igen, kis Magyarországban, de valójában mégsem vagyunk olyan kicsik, mégis kivételes ez a magyar nép, erről is gyakran szokott beszélni. Tehát ez jó abból a szempontból is, hogy egyrészt a radikálisabb szavazókhoz szól, másrészt pedig nem a szociális törvény módosítása, vagy más gazdaságpolitikai nehézségeken, például a benzináron vitatkozikunk addig sem, hanem például azon, hogy mi volt Orbán Viktor sárga.
Én az ebben nem hiszek nála, hogy hiszen enélkül se vitatkozunk ezeken, ugye az első etapban pont arról beszélgetünk, hogy mennyire baromira nem érdekli még azokat se, akiket érint a szociális törvénymódosítás.
Azért van szerintem igaza a Tibornak, mert a figyelemelterésnek nem mi vagyunk a célcsoportjai. Mi is egyébként azért erről beszélünk.
Hát igen.
Igen. De a mi erről beszélésünk is azt üzeni, hogy itt vannak ezek a magyar ellenes kis klubok, amik ugye, hát ők persze nem tudják, hogy igazából az lenne jó, ha Nagy Magyarország lenne. Én fönntartom az Orbánról alkotott véleményt. Én ezt egy cinizmusnak látom az ő részéről, egy mély cinizmusnak, hogy nem számít semmi a napi politikai érdekeken fölül, mert ugye ő azt gondolja, hogy egyrészt a szerbekkel vannak foglalva, ugye tulajdonképpen az Európai Unió egy picit megoldotta, majdnem, ugye akár a román ügyileg, szlovák ügyileg, horvát ügyileg a dolgot, mert hát ugye, ha most eltörlik a román határokat is, akkor tényleg átjárás van, és tényleg gondolhatjuk azt, hogy ott egy közösség tagjai vagyunk, ráadásul ugye fogyik a magyar rendesen ezeken a határon túli területeken, tehát nehéz lenne visszacsatolni ezeket a területeket, mert sehol nincsen. Erdélynek vannak olyan foltjai, ahol még van úgy, hogy többségben vannak a magyarok, de jellemzően, aki tehete, eljött már Horvátországba, nagyítóval nem lehet találni magyarul beszélő embert, és ez Szerbiában is iszonyatosan, Ukrajnában szerintem az utolsó is eljött most már lassan. Most a kényszerből, de előtte is nagyon sokan. Tehát azért ezt is látni kell, hogy ez a világ kinyílása megváltoztatta ezt a helyzetet, de én azt gondolom, hogy igenis van ennek egy ilyen tudatos, erről beszéljetek, gyerekek. Erről beszéljek a miénk, hogy milyen, mennyire igaza van a magyar miniszterelnök. Igenis ilyen sávba kell, és igenis helyesen ráragasztjuk az autónk hátulrája a nagymagyarországi jelvét, ha nem is tudjuk, hogy kell, mert láttuk már fordítva, amikor ugye az tényleg egy halnak tűnik.
Na jó, de amikor fordul a föld, akkor
Hát alulról minden másképp van. Tehát, hogy azért ez szerintem, én egyszerűen fenntartom, hogy ez egy tudatos kommunikáció.
Abban biztos vagyok csak,
az egyik eleme az elterelés, a másik az üzenet a szélsőjognak, és a harmadik, hogy azért mi erősek vagyunk, tehát ezt is megengedhetjük magunknak. Tehát ebben egy erődemonstráció.
Ez ugye nem volt így téma, de most így szöget ütött a fejembe ez a kérdés, ez nagyon hülyeképp volt, hogy miért ennyire erős trauma még mindig Trianon, szerintetek a magyar társadalomban is. Tehát tudom, a kedves nézők már oda is írták az egyszerű választ, azért, mert egy mocskos zsidó vagy, Dévényi, és ezért nem tudod ezt átérezni.
Jó Isten, akkor nekem is ezt fogják mondani, ha valamit mondok.
Ez így van. De egyrészt nem vagyok az, másrészt át tudom érezni, mert a kamaszkoromat azt Erdélyben töltöttem. De azt látom, hogy ezzel nem történik semmi valahogy ezzel a kérdéssel, hogy úgy megmarad is. Sőt, időnként. És hát azt látjuk, hogy most is mennyire...
A Trianon kérdést nem választhatjuk el a nemzetpolitikától, illetve ahogy a Fidesz a nemzetet kezeli. Ugyanis Trianon a nemzeti szimbólum, a magyar nemzeti önazonosságnak egy elengedhetetlen része. És a Fidesz az 1990-es évek közepe óta rájött arra, hogyha ő ezt a témát magához veszi, magához fogja, akkor politikai versenyelőnyhöz jut. Tessék megnézni, ahogy a magyar baloldal egyre inkább eltávolodott a nemzeti kérdésektől, mert azt mondta, hogy nacionalizmus és jobb ezzel nem foglalkozni, majd az Európai Unióhoz, ha csatlakozunk, akkor ugye ezek a kérdések zárójelbe kerülnek. Na ez volt a magyar baloldal történelmi tévedése, ehhez képest a Fidesz azt mondta, hogy nem, a nemzeti érzés igenis fontos, és Trianon abból a szempontból is fontos, hogy ne feledkezzünk meg a határon túli magyar véreinktől, és láthatjuk azt, hogy például azért választásonként a határon túli magyar szavazóktól azért vagy egy plusz mandátum tud jönni, néha plusz kettő, tehát ebből a szempontból is ügyesen csinálja a Fidesz, és én azt állítom, és akkor ezzel fejezem be ezt a részt, hogy addig, amíg a magyar baloldal vagy a magyar ellenzék nem talál ki valamilyen nagy, koherens nemzeti narratívát, hogy ehhez képest mit jelent magyarnak lenni a világban, mit jelent a határon túli magyarokhoz viszonyulni, hogyha ebben nem talál ki valami kézzel fogható nemzeti alapvetést, és most ennek a részleteibe, ebbe az ellenalternatíva inkább bele sem mennék, mert akkor a műsor végig lehetne erről beszélni, addig ezen a területen, Trianon kapcsán is versenyhátrányba fog kerülni a mostani ellenzék, különösen annak a baloldali liberális része.
Nem szeretnék ilyen hosszan beszélni, de...
De fogsz.
Nem szeretnék. A Trianon kezelése ugyanolyan, mint az underclass, az uradalmi cselédség kezelése. A magyar történelemben a reformáció a 16. század óta van egy, vagy a magyar önképben egy, úgy fogalmazhatjuk meg, hogy egy sérelmi politizálásra való hajlam. Ennek a sérelmi politizálásnak minden olyan történelmi esemény, amelyen átesett a magyar államiság, a magyar nemesség, aztán később meg az egész magyar polgári nemzet, táptalaja. Tehát lehet panaszkodni, ezt most történelmi visszamenek a szatmári béke miatt, hogy a szegény kurucok, meg szegény mi. Aztán világos miatt, hogy akkor minket, hogy aztán Trianon miatt, aztán a második világháború vége, a párizsi békeszerződés, én ezt magamon mindig úgy szoktam megfogalmazni Ottliktól, hogy velünk kicsellóztak mindig, és akkor föl lehet sorolni, hogy a szatmári béké világosnál, meg akármikor.
Bár a ebből szatmári a Trianon, béke nem is volt ilyen rossz.
Azt akartam mondani, a szatmári béke tökéletes béke volt, azt kapták a kurucok, amit szerettek volna, de ezt a magyarok úgyse értik, azért még panaszkodni lehet 200-300 év. Tiszta agyba egyébként, ezzel teljesen egyetértünk, de panaszkodni lehet. A sérelmi politika az adja a magyarságnak, a magyarságtudatnak a velejét, az az atommagja. Hát gondoljatok bele, hogy micsoda pénzt öltek bele például abba, hogy az Alkotmány utcát járhatatlanná téve csináltak egy Trianon 100 emlékművet, ami bemegy a föld alá, tudjátok, és át se tudták adni, ugye, mert jött a Covid, meg a mit tudom, ami végül sokkal később adták át, sokkal kisebb felhajtása, és egyébként meg az egész tulajdonképpen köztünk már nagyon értelmezhetetlen. Tehát azt fogalmaztuk meg, hogy eltemetjük magunkat, bemegyünk a föld alá, de ezben nem menjünk bele tényleg. Tehát a sérelmi politika az nagyon fontos, és ennek jó kiegészítője, ugye beszéltünk Gáborral pont arról, ugye, hogy itt volt ez a barátságos foci meccs, holnap meg a Wembley 6-3-nak lesz az évfordulója, aminek örömére egy másik barátságos meccs, ugye, abban tudunk kéjelegni 50 69 éve, ugye, hogy a Wembley, azt most újra leadják, és újra meg fogjuk nézni, hogy Wembleybe hogy megvertük az angolokat, mert az is egy barátságos meccs, és az is jó, mert ugye mi nagyon nagyok vagyunk, csak soha nem az igazi versenyen. Ez a sérelmi politika lényege, tehát nem azt beszéljük meg, hogy elvesztettük az első világháborút, ráadásul kirobbantottuk, hanem az, hogy velünk kicsellóztak Trianonban. Ez tökéletesen megfelel több millió magyarnak, mert végül szembe kéne nézni az elfusserát nemzetiségi politikával, az elfusserát szociális politikával, az elfusserát földkérdéssel, mondjuk Trianon okai között, plusz az elvesztett első világháborúban. De nem akarunk beszélni, helyette elsiránkozzuk magunkat, hogy velünk kicsellóztak Trianonban, és az összes többi. Ez az, amitől, ha polgári Magyarországot akarunk építeni, szent meggyőződésem, hogy először ezeket a dolgokat kell helyre tenni a magyarok fejében. Erre nem jó például a mostani iskola.
Ez volt az, amikor nem szerettél volna hosszasítani.
Hossza, igen. De csak egy pillanatra, hogy én szerintem, én nem tudom ezt, tehát én ezzel úgy vagyok, mint te. Tehát, és ebben nem akkor, mert engem ez nem érint meg. Tehát én nekem őszintén mondom, elnézést mindenkitől, akit ez megérint. Én jól érzem magam egy ekkora országban. Nagyon sokat. Én magam részéről már a 70-esek elején is jártam Erdélyben, nagyon sok barátom van most is ott, és akik egyébként nem az Orbán rendszer hívei, mert azért miközben igaz az, amit mondtál, hogy egy vagy két mandátum, az is igaz, hogy a 1 millió regisztrátból kevesebb, mint 200 000, tehát 20%-os a részvétel, tehát ugye azért olyan nagyon...
Amikor kim voltál Erdélyben, és nyilván beszélgettetek arról, hogy milyen neki
barátaim, magyarnak, most
magyarnak lenni, hogy akkor se volt olyan gondolatod, hogy azért ezt mégiscsak valahogy
azt nem gondoltam, hogy azt nem gondoltam, hogy vissza kéne csatolni. Azt gondoltam, hogy az autonómiára nekik ugyanúgy joguk van, mint bárkinek a világon, és ő miattuk jobban fáj a szívem, mint másokért. De azt, hogy Erdélyt vissza kéne csatolni Magyarországon, nekem soha nem volt ilyen élményen. De nem ezt akartam mondani, mert én teljesen megértem azt, hogyha valakinek van ilyen élménye. Tehát én ezt őszintén megértem, szerintem az, amit itt törtem előadást mondtál, a magyar társadalom ez iránt érzékeny részének fogalma sincs arról, tehát csak azért mondom, hogy a világos, meg a első világháború, szóval ez nem egy történelmi, csak a traumák nem történelmi jellegűek, de kétségkívül itt vannak a magyar társadalom jelentős részében, nem mindegyikben. De ami, és én ennek az okát nem tudom, és nem is akarom megfejteni, de amit fontosnak tartok, hogy a magyar baloldal mélyrepülésének nem ez az oka.
Ez nem az oka.
Tehát önmagában nem volt a késő kádári nosztalgiára épülő Horn világnak semmilyen nemzet koncepciója nem volt. Nem volt. A kádáréknak se volt. A sikereknek, és azért ezek egészen 2010-ig, mondjuk 94 óta egy sikeres projekt volt ez a baloldali projekt.
De nem ezért
bukott meg. Azért bukott meg, mert a baloldal elvesztette a baloldal jellegét. Tehát akkor, amikor bizonyos értelemben velünk közösen ugye ráállt egy polgári keretrendszerre, egy liberális gazdaságpolitikát kívánt végrehajtani, ez egyébként kényszerből nem nagyon tudott volna más csinálni, de ezt ő jószerével tette, akkor elvesztette azt a hívószavát, ami a baloldal számára, és ez nem egy nemzeti kérdés. Tehát szerintem a magyar társadalmat nem, miközben van ez a kérdés, létezik, de nem ez izgatja.
Kábor, az izgatja,
bocsáss meg, hogy fejezem be, hogy ki ígéri azt, hogy egy picit jobban fog élni, hogy ki ígérnek egy biztonságot, és itt most a biztonságot mondjuk egy háború esetén. Az Orbán kétharmados győzelmének fontos oka volt, hogy ő február 24-ig után biztonságot tudott ígérni, a másik fél meg az ellenkezőjét tudta ígérni. Ez a biztonság, amit keres. És ehhez képest szerintem másodlagos vagy harmadlagos az, amiről beszélünk, nem akarom lebecsülni. De nem ezek a igazán lényeges szempontok a politikai döntéseknél.
Én azért annyiban hadd védjem meg az álláspontomat, és aztán nem leszek hosszú, hogy a nemzeti kérdésért...
Ezt nem mondjátok, jó? Mert a borzalmas dolgok történnek, ha nem leszek hosszú.
A nemzeti kérdésnél vákum volt. És a Fidesz felfedezte, hogy itt van egy üres tér, és azt nagyon jól be tudta tölteni. Abban Gábornak igaza van, hogy persze, hát a magyar nép valóban biztonságra törekszik, és valóban nem feltétlenül ez a legdöntőbb dolog. De a Fidesz sikerében, ha hosszabb távon nézzük meg a Fidesz sikerét, mint nemzeti pártét, vagy magát nemzeti pártként apostrofáló szervezetet, akkor a saját szavazói körében ez nagyon fontos szempont, az, hogy a Fidesz a különböző erősen vitatható lépések ellenére még mindig viszonylag magas népszerűségen áll, ebben a nemzeti tematika szerepet játszik, és most csak ennyit
tartottam.
Nem, köszönöm, most nem, mert már utalt arra.
Aj, nem már. Na, jó van, akkor kis Brüsszel, az mindig kell. Hát én próbáltam valami rendet vágni itt a hírek között, legalább magamnak, hogy most akkor mennyi pénzt, meg miért, meg hogy. Ötféle teljesen hitelesnek állított forrásból származó, ötféle információval rendelkezünk. Ugye van az történet, hogy az Európai Bizottság az a legdrámaibb, hogy az keretösszegnek a 65%-át jegelné, mert hogy nem tetszik neki az, amit az Orbán kormány lerakott az asztalra. Ilyen. Aztán van egy olyan, hogy azt nem is tudom, hogy vagy melyiket olvastam, aztán nem tudom. De van egy olyan történet, hogy már csak az igazságügyi területen van valamiféle probléma, és egyébként, ha az, akkor minden nagyon-nagyon frankó lesz. Aztán van egy olyan, hogy nem is csak valami 30%-ot fagyasztanak, van olyan, hogy áttolják az egészet 2023-ra, és addig már tárgyalások se lesznek. Szóval nem tudom, ebbe a történetbe szerintetek a tipmixen kívül lehet bármit mondani, hogy mi lesz a vége?
Arról lenne érdemes beszélni, hogy mi lesz, hogyha nem jönnek meg ezek a pénzek, akkor mi következik, akkor kínai hiteleket vesz fel az ország, vagy hogyan fog ez a dolog történni, mert nem hiszem, hogy most tényleg meg tudjuk tippelni azt, hogy ennek az egésznek mi lesz a végkimenetele. Ugye teljesen ellentétes információk vannak a nyilvánosságban, de ha ti vállalkoztok rá, akkor szívesen meghallgatom. Nem. Viszont jobban érdekelnek az esetleges negatív döntés után következő idők.
Nem, én biztos nem vállalkozom, hogy megjössöm, mert szerintem ez megjósolhatatlan, hogy mi van itt. Ami fontosnak tartom, hogy egy évet már elvesztettünk. Tehát amikor itt nemzeti sorskérdésekről beszélünk, az egy nemzeti sorskérdés, hogy Magyarország egy év egy fillért nem kap az Európai Uniótól, miközben abszolút rászorulna a magyar társadalom széles körei arra, hogy ezek az erőforrások rendelkezésre áll. Egész másképp tudnánk élni, más lenne az infláció, más lenne a helyzet, hogyha nem történt volna az meg, hogy nemzetellenes módon, hogy mondjak én is egyszer ilyet, a Fidesz egy olyan politikát visz, ami elvezet oda, hogy nem kapja meg a magyar társadalom azt, aminek jár. Mert ezek a pénzek egyébként járnak. Csak a magyar társadalom azért nem kapja ezt meg, mert a magyar kormány ennek a társadalomnak az ellenében cselekszik, és egy évet már ebben eljátszott. Tehát mindenképpen vesztesei vagyunk ennek a történetnek. Ugye valamikor, amikor a Navracsics ugye megkapta ezt a fantasztikus feladatot, mint az ember arcú fideszes, akkor ugye azt ígérte, hogy hát augusztusra itt már zsozsó lesz. Ugye ez volt az első ígéret a kormány alakítástáján. Majd ősszel az volt az ígéret, hogy hát évvégére itt most már pénz lesz. Most már az az ígéret, hogy valamikor 2023-ban valami történni fog, talán az egyik része, hogy a helyreállítási alap az egy kicsit könnyebb történet, hogy az meg lesz, az is nagyon sok pénz, tehát az is egy jelentős előrelépés lenne, amit egyébként az ország nagy része megkapott már. Tehát az érintett országok jelentős része a járványügyben keletkezett helyreállítási forrásokat megkapta, ami óriási lehetőségeket jelentene a magyar oktatási rendszerben, a magyar szociális rendszerben, a magyar vállalkozásfejlesztésben. Ezek mind nincsenek. És nincs az a borzasztó, hogy nincs felelősségre vonva miatt a kormány. Azon gondolkodunk mi is, hogy mikor lesznek, és nem azt mondjuk, hogy gyerekek, ti miattatok tartunk itt, ahol tartunk. Szerintem ez a nemzeti sorsérdés.
De így jön a sérelmi politikának a fontossága, amiről János nagyon jól beszélt, mert a sérelmi politikát a Fidesz a 21. század 20-as éveiben is folytatja, csak más szereplőkkel. A sérelmi politikának a célpontja most Brüsszel. Tehát tessék megnézni, tehát ez a Brüsszelnek a szidalmazása nem pusztán az aktuál politikai mezőben értelmezhető, hanem a magyarságot ért vélt vagy valós sérelemnek a kivetítése. Egyébként a helyzet a brüsszeli pénzek kapcsán valóban folyamatosan alakul, és én sem mennék bele minden részletbe, de annyit azért mégiscsak mondjunk el, hogy jelenleg most úgy áll a helyzet, hogy a helyreállítási alapokkal kapcsolatban lehetséges megállapodás, tehát úgy néz ki, hogy a jelenlegi hírek alapján, amiket én ismerek, hogy évvégéig meg lehet a megállapodás, viszont a kifizetést blokkolja tovább Brüsszel, illetve az operatív programok esetében, tehát ez a 7 éves normál költségvetésnek a több operatív programja, ott viszont hosszabb távú blokkolás is elképzelhető, amennyiben az Európai Bizottság számára a magyar kormány nem tesz megfelelő végrehajtási lépéseket. Ma a bizottságnak ez is problémája, hogy egy dolog, hogy a magyar parlamentben az integrálási bizottsággal, meg egyebekkel milyen jogszabályokat fogadott el a magyar parlament, de nem elégedett egyrészt ezek tartalmával, másrészt a végrehajtással, és hát ráadásul azt is figyelembe kell venni, hogy ott van az Európai Parlament, amelyik meg kifejezetten ellenséges Orbánékkal szemben, és én felelőtlennek tartom azokat a magyar kormányzati vagy kormánypárti szájakból elhangzott mondatokat, amelyek ebben a feszült tárgyalási helyzetben szidják az Európai Parlamentet, amikor valaki bolondnak nevezi az Európai Parlament tagjait. Tehát ilyenkor finomabban kéne kommunikálni, mert ezzel az általad említett Navracsics munkáját is megnehezíti.
Menjünk már vissza oda, amit Kornélia felvetett, mert az engem is érdekelne, mit gondoltak róla. Tehát mondjuk rakjuk ide a legrosszabb forgatókönyvet, azt jelenti, hogy a helyreállítási alap 65% a leves.
De nem lesz leves, mert megállapodás lesz.
De oké, csak
olyan... Csak később fogják kifizetni.
Jó, csak a legrosszabb forgatókönyv. De akkor mit tudom én mikor? Tehát, hogy mondjuk a két...
Tehát bonyolultabb a helyzet sajnos.
Akkor megegyeztetünk, hogy a 2023-as esztenek úgy indulunk neki, hogy ez a 65%-nyi pénz jegelve van.
Jegelve van, de nem vészel, bédlek.
Oké, de jegelve van, és valahogy meg kell, össze kell hozni a 2023-at olyan gazdasági környezetben, ami valószínűsíthető, plusz továbbra is blokkolják a kifizetéseket. Akkor mi történik?
Állítólag, bocsánat, az agrár támogatásokat viszont elkezdték utalni.
Hát nagyon jó, örül neki 10 magyar oligarha. De akkor, tehát akkor mi történik, hogyha...
Jó, szóval...
Legrosszabb forgatókönyv. De csak azért, én nem tudom,
lehet a pénzpiacon pénzt reszelt tenni, tehát van, a pénzpiacok működnek. Tehát egy olyan gazdasági válságban élünk, ami egy több szereplő, tehát több oldalú gazdasági válság, de nem egy pénzügyi válság. Tehát nem ugyanaz a helyzet, mint 2009-2010-ben, amikor nem lehetett erőforrásokhoz hozzájutni, mert a bankrendszer omlott össze. Lehet pénzt a piacon kapni, akár kínait, akár mit tudom én, tadzsikot, stb. De nyugat-európai piacokon is vannak pénzek, a nyugati piacokon. És miután ennek a visszafizetése akár egy 15 év múlva is jelenthet komoly nagy terhet, az Orbán kormányok is egyáltalán nem fog okozni azt problémát, hogy ő így oldja meg ezt a kérdést, mint hogy erre volt már példa, mert az egész IMF pénzeknek a félretétele az egy óriás, és a piacokon szerzett források, azok nagyon sokat fizettünk azért mindannyian, mert annak a jóval magasabb kamatait kellett kinyögni az egész magyar társadalomnak. Csak erről nincs beszélve, hogy szépen mondjam. Tehát itt lehet olyan, tehát nem fog összeomni. Amikor azt gondoljuk, hogy liberális közgazdászok imádják, összeomlik a gazdaság, nem szoktak a gazdaság össze. Nagyon látni, van olyan, tehát előfordulhat, leginkább háborúkban, de egyébként nem szoktak, vagy ilyen, hogy ma van olyan, hogy olyan inflációs rendszer alakul, hogy tényleg összeomlik. De a magyar gazdaság, ami az Európai Unió része, ha kilépnénk az Unióból, az összeomlást jelentene.
Tudjátok, hogy mennyit fizetünk, mennyit fizet a központi költségvetés most plusz kamat teherként? 1400 milliárd forintot, ezt onnan tudom, hogy nemrég olvastam a pénzügyminisztérium legfrissebb jelentése.
Mit jelent ebben a mondat, hogy plusz kamat teher? Azt mondta, hogy plusz kamat
teher. Kamat teher, bocsánat.
Két dolgot elmondjam.
Úgy, hogy 33 ezer milliárd forintos költségvetésünk van, tehát ebből az 1400 milliárd forint meglehetősen érezhető, főleg, hogyha figyelembe veszitek, hogy a nyugdíjakra meg olyan körülbelül 3 ezer milliárd forintot költ minden évben a költségvetés. Tehát érezhető.
Két dolgot szeretnék mondani, remélem nem felejtem, hogy mindenkettő Gáborhoz kapcsolódik, a másodikkal kezdem, mert az a kérdésetek, hogy amit Gábor elmondott nekünk, azt úgy fogalmazta meg egy fideszes politikus 2007-ben, ha jól emlékszem, a parlamentben, a Patkóban, hogy pénz mindig van, a kérdés csak az, hogy mibe kerül. Tehát nem úgy fog összeomlani a pénz, ahogy gondoljuk, mert hogyha mit tudom én, az aranyat kiszívják, és most még mindig a Mária Terézia talléraival fizetnénk, akkor lehetne erről beszélgetni, vagy úgy járna, mint a háború után, hogy a pengő nem ér semmit, mert olyan infláció van, hogy déltől estig már elveszte az értéket. Itt most arról van szó, amit egyébként élünk, és itt kapcsolódnék az, amit Gábor mondott, hogy az az abszurd mértékű magyar infláció, amit én ennél az aztán elmondtam szeptember körül, hogy azt hittem, hogy jövő tavasszal tartunk itt, ahol az ország szeptemberben tartott. Tehát, hogy zuhanunk bele, jó, nem zuhanunk, csúszunk bele az egyre nagyobb bajokba. De láthatóan ez különösebben nem érdekel senkit. Fenntartom, amit mondtam, hogy a sérelmi politikával jól akatják az embereket, és a többit nem fogják fel. Sajnos szomorú, ha igaza van Gábornak abban, hogy az uniós pénzektől lehetne rendbe tenni az oktatást, meg a szociális ügyeket, meg egyebeket. Ez szomorú, ha így van, mert ez a kormány teljes cinizmusát és a társadalommal szembeni felelőtlenségét, a felelősségérzete hiányát jelenti. És akkor utoljára arra térnék vissza, amit mondtál, hogy abban nagyon fontosnak látom leszögezni, hogy úgy fogalmaztál, jól emlékszem, hogy 5 perccel ezelőtt, hogy a magyar társadalom ellen cselekszik ezzel a politikával a kormány. Én ezt úgy pontosítanám, hogy a kormány a magyar társadalom érdekei ellen cselekszik ezzel a Brüsszel politikával, de nem a magyar társadalom ellen, hanem a magyar társadalom széleskörű felhatalmazásával. Ez azért lesz fontos, mert amikor ez az egész visszahullik ránk, akkor megint kap a sérelmi politizálás egy újabb fröccsöt, hogy velünk kicsellóztak Brüsszelbe, nem csellóznak ki velünk, mi választottunk olyan kormányt, amely tudatosan, módszeresen szétveri Magyarország szövetségi rendszerét, vagy Magyarországot kiveri egy szövetségi rendszerből, amelyben 1000 éve nem volt ilyen jó dolga, mint az elmúlt 10 évben. Szent István óta soha nem jött annyi jó pénz Magyarországra, mint az elmúlt 10 évben. Ezeket a lehetőségeket elpuskáztuk, eljátszottuk, stadionra költöttük, Mészáros Lőrincekre költöttük, és ahelyett, hogy felépítettük volna az országot. Meg lehetett volna csinálni. De, még egyszer mondom, nem a magyar társadalom érdekei ellen, hanem, vagy nem a magyar társadalom ellen cselekszik a kormány, hanem a magyar társadalom felhatalmazásával cselekszik a nemzeti érdekek ellen. Így pontosítanám.
Szóval akkor nem lesz semmi, látható, csak egyszer majd baromi sokba fog kerülni.
Hát azért egy...
Amikor elkezdjük.
Nem. Szerintem egy fontos elem, amit elkezdtél most mondani, ez az, azért a gazdasági lesüllyedés az megérinti a társadalom széles köreit. Én fönntartom, amit mondtam, mert úgy is lehet a magyar társadalom ellenében cselekedni, hogy ezt a társadalom nem érzi, vagy legalábbis a társadalom egy része nem így gondolja, tehát, mert azért nem a egész magyar társadalom, a magyar társadalom egyharmada az teljesen közömbös ezekről a kérdésekről, amiben beszélünk, egyharmada Fideszre szavaz, és egy másik egyharmada körülbelül, egy kicsit kisebb, mint egyharmada pedig valamilyen módon az ellenzékre, bár ha ide veszem a Mi Hazánkat is, akkor kb. Egyharmada. Tehát nagyjából ez a helyzet, de azért azt gondolom, hogy az a fajta növekvő gazdasági nehézségek, tehát a jólét lehetőségeinek az eltűnése, és nem is kell, hogy ettől összeomoljon minden, de ma a magyar, amikor olyan kutatásokat nézünk, hogy mit gondol az ember, hogy ő neki jobb lesz-e, vagy rosszabb lesz, ezek fontos érzelmi dolgok. Ma a magyar társadalom nagy többsége azt gondolja, hogy rosszabb lesz neki, mint az előző időszakban volt. Ez a prekoncepciója, és eltűnt tehát az a fajta időszak, mondjuk 2013-tól 2020-ig tartó, a járványig tartó időszak, amikor az volt a közmegegyezés nagy, a 60-70%-ban jobb lesz nekem személyesen, és az országnak is. Ez most nincs. A vállalkozásoknál nagyon pessimisták a kilátások, a családi élet vonatkozásában, és mármint hogy a anyagi helyzet vonatkozásában, és ezek elkoptathatnak nagyon könnyen egy politikai hatalmat, függetlenül attól, hogy mit gondol a nemzetről, mit gondol Triarról. Ez a helyzet, hogy nekem el kell döntenem, hogy most egy fél kiló almát veszek a gyereknek, vagy pedig a sajtot a tejföl mellé, ezek valódi kérdések, és ez lassan a középosztály kérdései, nem a szegények kérdései, ezek könnyen elkoptathatnak egy politikai hatalmat. Ez azt jelenti, hogy nem maradhat meg a Fidesznek a magja, ez a 1,7-1,8 milliós Fidesz hívő tagozat, de lekophat a bizonytalanságok miatt, a gazdasági élet, a lehetőségek elkopása miatt, az a fajta biztonságos többség, amire te azt mondod, hogy a társadalom felhatalmazásával. Tehát ezt nem látom ilyen egyszerűnek az ő életüket, mint amit most itt
próbálunk. Ez igaz, de ez tegyük hozzá azt, hogy a Fidesz számára az az igazi veszély, ezen általad említett nehézségek mellett, hogyha általánossá és tömegessé válna a munkanélküliség, tehát valóban 12% lenne mondjuk, amiről Orbán Viktor beszélt, valamint valóban megindulna egy nagy arányú elszegényedés a társadalomban, mert láthattuk azt éppen 2010 előtt, hogy a szocialista pártnak a masszív, mozdíthatatlannak vélt szavazó táborai szépen elpárolgott 2006 után. Igaz, másokok is voltak ebben, de most ebben nem menjünk bele, tehát ez valós veszély. Én úgy látom, hogy a hatalom elkezdte ezt a veszélyt érzékelni, ezért nem hajlandó például a benzinás sapkát leépíteni, ezért döntött most úgy, hogy a turisztikában elengedi például azt a, ha jól emlékszem, 4%-os turisztikai adót például. Komolyan gondolkodnak, hogy a szállodáknak valamiféle támogatást adjanak. Tehát próbálhat, van a gyármentő program több mint 100 milliárd forint környékén. Tehát én érzékelek a hatalom részéről olyan lépéseket, amelyek megpróbálják az általad említett veszélyes folyamatot megállítani. Nem lévén közgazdász, nem tudom megítélni, hogy ezek a kormányzati lépések megfelelőek lesznek-e, elegendőek lesznek-e, vagy jövőre aztán tényleg megindul a zuhanás. Ebből a szempontból valóban gond, hogy nincs olyan jellegű megállapodás még az Európai Bizottsággal, amelyik a piacokat megnyugtatná, mert hogyha lenne, akkor könnyebben lehetne mondjuk az inflációt letörni, akkor az emberek kevésbé érzékelnék az egyre növekvő inflációnak a problematikáját.
Az én aggodalmaim azért szerintem kicsit nagyobbak ebből az elszegényedés szempontjából, mert azt gondolom, hogy már elkezdődött ez, már belecsúsztunk ebbe. Tehát, hogyha arra gondolunk, hogy mennyit nőttek mondjuk tavaly óta az árak, és mondjuk a kis nyugdíjasok azok mennyi pénzből gazdálkodnak, hát könnyen belátható, hogy ők már benne vannak ebben az elszegényedésben, és nem gondolom, hogy mondjuk ezeket az intézkedések, amiket itt felsoroltál, alkalmasak lennének ennek a kezelésére. Tehát az energiaárak ugye nem mindenkinek nőttek például, de számomra egészen döbbenetes volt az, hogy akinek mondjuk nőtt, mert túl volt az átlagfogyasztáson, mert egy rossz minőségű és családi méretű ingatlan van, hogy annak mondjuk mennyivel nő a rezsie, azok óriási összeg, és azért nagyon drámai összehasonlítani ezt azzal, hogy mondjuk mekkorák a fizetések. Tehát amikor én ezeket megláttam, akkor megdöbbentem is, mint mondtad, ez azért évekig nem igazán volt ilyen értelemben kérdés, de hogy tényleg megrázó volt számomra, hogy ennyire gyengék voltunk.
És tehát, mai hír...
És még csak nem is a világpiaci ár ez, amivel összevetettem, hanem egy ilyen kombinált
mai a KSH ma hozta ki, és ez további figyelmeztető jel a hatalom számára, hogy 1,9% ponttal csökkentek a reálkeresetek. Ne felejtsük el, hogy a Fidesz választási sikerének az egyik oka a többi között, hogy folyamatosan nőttek a reálbérek 2012-13-tól, szinte megszakítás nélkül egészen.
Az utolsó két évben meg egészen extra mértékben, amit semmi
igen,
nem indokolt.
De most viszont a választások óta, most talán először lehet a KSH-n olvasni, elnézést, ha tévedek, de ez most egy viszonylag jelentős, hogy annak ellenére, hogy bruttó mértékben olyan 18% ponttal emelkedtek a bérek, de ez a viszonylag nagy mértékű emelés sem volt elég ahhoz, hogy a 21%-os inflációt kellően ellensúlyozza. Ez már probléma a kormány
ugye,
számára.
Ugye a reálbérben 2020 végén tartunk most megint. A KSH szerint. Már mennétek? Még van még egy kérdés.
Ja, nem én, csak ehhez annyit még, hogy amiről most beszélünk, az azért inkább az én igazamat mondja ebbe a nemzet és ügyben, tehát a Trianon trauma egyebek, hogy azért az emberek igazi motiváció ez az, hogy a létbiztonságuk, élethelyzetük hogyan alakul, és ez 2023-ra nézve bizonyosan mondhat, hogy romolni fog. És ez szerintem ki fogja kezdeni a Fidesznek a támogatottságát.
Ez azért jobb ellenzék is.
Ez részben politikai kérdés, de nem csak politikai kérdés, mert az amit érzek, akár, és innen jön a középosztály, tehát hogy egy középosztálybeli kicsit nagyobb lakásban lakó baromira megérzi ezt a helyzetet. Ugye látszott, hogy a rezsire akarják átnyomni a feszültségek nagy részét, mert azt gondolták, hogy azt megoldják, és ugye nagyon kevés szó esik még mindig Magyarországon a legnagyobb probléma az inflációról, vagy az árfolyam elszabadulásról. De nem beszéltünk ma róla, de az, hogy ilyen elképesztő árfolyamok vannak, ez közvetlenül érint családok százezreit, vállalkozók tízezreit, hogy egyszerűen elképesztő, amit a forint művel, aminek persze van a költségvetési oldalon valamiféle haszna, de a magyar társadalom szempontjából borzasztó kihívás. Tehát pont az a középosztály, felső középosztály, ami a fő célcsoport, annak iszonyatosan megdrágul az élet, mert ők fogyasztják azokat a termékeket, amik ugye az árai nagyon emelkednek, mert importból származnak, ők utaznának, és ez egyre kevésbé merül fel bennük, mint lehetőség, mert nem mindegy, hogy 360 forintért veszem, vagy 410 forintért az eurót, és az euró magas árfolyamok egyik oka, amiről beszéltünk, hogy nincs megállapodás. Mert abban a pillanatban lenne megállapodás, akkor visszamenne 380-390 körülre az euró árfolyam. Tehát van egy közvetlen hatás, ami, és itt jön az ellenzék, ami nincs elmondva már elnézést.
Pont ilyesmiben akarok még egy kérdést feltenni, nem baj, hogy amit mondtál, azon így gondolkodtam közben, hogy ez, ami történik, ez elkoptathatja tulajdonképpen lassacskán a hatalmat. Mi történik egy olyan országban, ahol van egy ilyen baromi erős hatalom, ami sokáig volt baromi erős, és kikezdhetetlennek tűnő, majd elkezd elkopni, majd már egy nagyon-nagyon elkopik, de az egyenlet másik oldalán nincs semmi, ami ezt a kopást felszívhatná.
Látunk
nincs
már
alternatíva. Akkor mi történik egy ilyen helyzetben a társadalom, ami történik egy ilyen helyzetben egy országban?
Volt egy interjúnk Hanna Endrével és Kéri Lászlóval itt az ősszel, tőlük is megkérdeztem ugyanazt, elég sokáig beszélgettünk erről, és egyetértettek abban, és ez volt a végkicsengés az egész beszélgetésnek, hogy a kivonulás. Tehát az emberek olyannyira el lesznek foglalva az újonnan keletkező egzisztenciális problémáikkal, hogy és ha nem látnak alternatívát, már pedig ők is úgy gondolták, hogy alig fognak látni, akkor elfordulnak a
hát ez a Fidesznek kedvez, mert neki mindig meg lesz a B-középtábora.
Hát lehet, hogy az ő táboruk csökken majd ezekkel a kivonulókkal, és ugye egy másik fajta kivonulás is beléphet itt egyébként, ezt is elmondták a szakértők, hogy ki de ez a vonulnak az országból is.
De a Fidesz B-középtábor...
Középosztály az távozhat egyébként, tehát elmehet külföldre, nincs ennek akadály.
A Fidesz B-középtábora azért is tud megmaradni, pont a nemzeti tematika miatt. Tehát azért az jól látható, hogy a nehézségeket a Fidesz eddig viszonylag ügyesen hárította át másra, brüsszeli szankciókra például. Tehát azért van olyan kutatás, most sajnos nem emlékszem, hogy melyik szervezet rendelte meg, ami azt hozta ki, hogy igen, a lakosságnak jelentős része beveszi ezt a fideszes kommunikációt, hogy a brüsszeli szankciókra kell haragudni, és én ezt a lehetőséget nem becsülném le, és én nem véletlenül említettem éppen a Magyar Hangban megjelent írásomban a választások után közvetlenül, hogy amíg nem lesz az ellenzéken egy jelen Fidesz, egy domináns párt, nehéz belátni, hogy a Fidesz támogatottságának esetleges esése, amire például volt példa 2014-ben, 15 elején, hogy akkor azt ki tudná felfogni, mert most jelenleg az ellenzéken belüli nem hogy koncentráció lenne, hanem további orientáció. Márki-Zay Péter pártalakításra készül, mert be akarja juttatni a szervezetét az Európai Parlamentbe. Jakab Péter is mocorog. Tehát ahhoz ki, ahelyett, hogy tényleg sűrűsödne az ellenzéknek a ereje, szervezetileg egyre inkább megy szétfele.
De ugye ez egy régi vita többek között az általad említett urakkal nekem, hogy akár a Hambandival, akár a Kérivel, hogy én ennél sokkal izgalmasabbak látom a politikát, tehát azt eldönteni már most, hogy nem lesznek alternatívák, percek alatt lehetnek alternatívák. Tehát ha körülnézünk akár a régióban, hogy a semmiből jönnek elő olyan pártok, emberek, akik alternatívát tudnak nyújtani. Tehát egyáltalán nem látom azt, hogy ennyire rossz lenne a helyzet. Azt se gondolom, hogy ez a jelenlegi magyar ellenzék teljesen alkalmatlan lenne mindenre, ezt se gondolom. Mert azért mindenek ellenére, tehát ha belegondolunk, hogy milyen pályán kellett végighaladniuk, az a körülbelül 2 millió szavazat, amit összeszedtek, én nem gondolom, nem akarom ezt sikernek eladni, mert nem is tudnám, de ahhoz képest, hogy volt egy közvetlen szavazatvásárlás ugye január végén, február elején, a magyar családok soha nem látott forrásokat kaptak. Voltak olyan családok, életükben nem láttak 1,6 millió forintot, és megérkezett a számlájukra. Ugye egy kétgyerekes, kétkeresős családnak ennyi a számlájára, mint adóvisszatérítés. Életükben, havi 200-300 ezer forintos fizetéssel ennyi pénzt nem láttak. Most ezt mind visszaszívta az infláció következtében a 27%-os áfa, tehát ez mára eltűnt, de, de az élmény április 3-án az volt, hogy, hogy ez megvan. Visszautalhatnék a biztonságérzetre, amit a háború ügyben kínált Orbán egy nagy hazugsággal, ugye, hogy beleszorította az erre alkalmatlan Márki-Zajt, és ott derült ki az alkalmatlansága, hogy nem tudta magáról levetni azt, hogy ő háborút akar. Tehát ha valaki másra jelölt, akkor talán abban különbözött volna, hogy egy profi politikus, tehát nem ennyire amatőr. A Márki-Zaj pont ez a szép, az volt a szépség, hogy egy amatőr, de itt ebben a kiélezett helyzetben, február 24-én talán probléma volt az amatőrsége, mert elhitték róla, hogy akár háborúba is keveredhet, és ez volt a kétharmad oka. Tehát azt gondolom, hogy egyáltalán nem lehetetlen az, hogy ez a politikai, ez ellenzéki politikai elit egy ilyen lemorzsolódás esetén eredményeket tudjon elérni. Most láthatjuk, én aztán igazán nem vagyok Gyurcsány nagy barátja, azt azért lehet rólam tudni, de láthatjuk, hogy egy következetes politikai építkezés azért hoz eredményt. Tehát a DK ma ott tart, hogy tud egy 15-16-17%-ot, ami már egy középpárti lét, tehát nem az, hogy itt két, vagy benn vagyok a parlamentben, vagy nem. Tehát, hogy lehet építkezni, én látok potenciál továbbra is a Momentumban, mert azt gondolom, hogy egy ilyen más hangon beszélő, másképp beszélő fiatal társaság tudhat ajánlatot tenni a magyar társadalomnak. Úgyhogy én nem látom ezt ennyire lehetetlennek, és nem gondolom azt, hogy ha tényleg elindul ez a lemorzsolódás, akkor ne lehetne ajánlatot tenni. Egyébként másfél év múlva ez ki fog derülni. Mert a 2024-es választásnak nagyon nagy tétje van a 26 vonatkozásában, mert ha ott ez a társaság eredményt tud felmutatni, akkor ez azt is jelenteti, hogy nem igaz az, hogy Orbán az örökkön örökké itt van.
Kicsit vitatkoznom kell már annyiban, hogy amikor Gábor arról beszél, hogy másutta semmiből tudtak feljönni politikai erők, figyelembe kell venni azt, hogy milyen a választási rendszer a Magyarországnak. Tehát az, hogy erősen a győzteseket favorizáló 5%-os küszöb, erősen egyéni választókerületekre épülő választási rendszerünk van, amely ilyen formában nem feltétlenül van másutt, mondjuk Szlovéniában, ahol valóban a mostani miniszterelnök kiemelkedett, ráadásul például Szlovéniában nem teljesen a semmiből buktatták meg Janez Janszát, hiszen voltak olyan politikusok, akik már korábban is ott voltak. Tehát azért mondom, hogy én óvatos, csak azt akartam mondani, hogy óvatosan kell bánni a példákkal, azzal viszont annyiban meg egyetértek veled, hogy váratlan fordulatok mindig lehetnek a politikában.
Ez egy váratlan fordulat, mert vége a műsornak. Nem, hogy tényleg, tudom, interneten nincs idő, műsoridő, de van műsoridő, mert most itt fizikai korlátjai vannak a dolognak, úgy, mint stáb. Úgyhogy gyorsan, itt az új Magyar Hang, Ungvári Krisztiánnal van nagy interjúnk, az a kérdésben, hogy el tudjuk képzelni, hogy Orbán Viktor nyugdíjba megy.
Na tessék,
erről most mehetne a következő kör, én nem tudom elképzelni. Tompos Ádám kiváló riportot írt, aztán itt van a kis kulturális könyvmellékletünk, meg hát a megszokott jó kis cikkek, és van egy előfizetői akciónk, hogy akinek van előfizetése, vagy kettőt vesz, akkor a másodikat azt 25% kedvezménnyel tudjuk adni karácsonyra. Tudom én, a szomszéd fideszes ismerős hadd örüljön, hogy kinyílik számára a világ, meg a Magyar Hang, és ha online fizetnek elő a Magyar Hangnak a hang.hu-n a kibővített tartalmára, akkor pedig egy dupla karácsonyi számot fogjuk elküldeni a JIB-ba. Nagyon szépen köszönöm, én bírtam ezt a beszélgetést. Köszönjük. De tényleg, és hát köszönjük a figyelmet.